Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! A katolikus megújódás a témája a mostani egyháztörténelmi sorozatunknak, különböző országokban hogyan alakult a katolikus egyháznak a sorsa, az élete a protestantizmus után, illetve a protestantizmus alatt. Legutóbb az angol katolikusság sorsáról beszéltünk. A Stuartoknak a trónra lépése következik. Láttuk, hogy az angoloknál sem volt megújódás, nem volt valami könnyű alkalom a katolikus egyházba való visszatérésre. Ugyanis Erzsébet királyné, ez volt az első, mert a második az most tavaly előtt vagy két-három éve halt meg, második Erzsébet, ez az első Erzsébet volt, aki ugyancsak hosszú ideig uralkodott, az anglikán egyháznak volt a vezető főpapja, mert hiszen 8. Henrik, amikor elszakította a katolikus egyháztól, Rómától, egész Angliát, akkor ő saját magát nevezte ki az anglikán egyház fejévé. És így Erzsébet is nagyon ragaszkodott ez a hatalmához, és az uralkodás alatt szoros szövetségben összefonódott a királyi család, illetve az állami és az anglikán egyházi hatalom. De Erzsébet alatt túlnyomó részben anglikánná vált parlament is, éppen olyan féltékeny őrködött a kialakult vallási viszonyok fenntartásán, mint ahogy maga a király is az anglikán egyházban látta a királyi hatalom egyetlen biztos támogatóját, főképpen a királynak egyházi főhatóságát kereken tagadó katolikusokkal szemben. Erzsébet után mindez már annál kevésbé volt lehetséges, mert a parlament az európai törvényhozások történetében úgy szólván példátlan szívóságot tanúsított jogainak védelmében, és inkább utat nyitott egy polgárháborúnak, mint hogy feladja a jogainak csak egy parányi részét is. Az anglikán egyház viszont azzal, hogy a pápa egyházi főhatóságával a királyt ruházta fel, így az egyházi hierárchiában a legmagasabb helyet a király foglalta el, a királyság legtekintélyesebb hatalmi eszközévé vált, amelytől a király éppen azért nem akart megválni, mert ezzel új hatalmának oszlopát döntötte volna le. Habár az Erzsébet által megindított üldözés alaposan csökkentette a katolikusok létszámát, mindamellett nem volt képes a katolicizmus teljesen elfolytani. Az anglikán lelkészség a katolikus papságot számbelileg rendkívül túlszárnyalta ugyan, de a számbeli kisebbséget buzgalomban jóval pótolta a franciaország és római szemináriumokban, papneveldőkben nevelt angol papság, amely börtönt, kínvallatást és a halált is hősiesen elviselte, csak hogy lelki vigasztalásban részesíthesse honfitársait. Ezeken a lánglelkű papokon kívül az angol katolikusok másik erősségét alkották a katolikusnak megmaradt lordok, akiknek örökös felsőházi tagságát az angol törvényhozásban csak az 1678-i törvény szüntette meg. Ezek mindvégig kitartottak hitük mellett, bár a katolikus vallás gyakorlására kiszabott roppant pénzbüntetések hatalmas vagyonokat emésztettek fel. Erzsébet alatt az üldözés ugyan enyhült, de mégsem volt várható a teljes enyhülés azért, mert az egyház Erzsébet törvénytelen származását nem törvényesítette, és így uralkodásának jogos voltát is tagadta. Felcsillant azonban a változás lehetőségének a reménye Erzsébet halála után, amikor Anglia trónjára Stuart Mária fia, első Jakab ült, aki 1603 és 1625 között uralkodott. Anyja, Stuart Mária ügyéért a katolikusok oly sok üldözést vállaltak magukra, hogy joggal várhatták tőle sorsuk jobbra fordulását és vallási üldözésük megszüntetését. Maga Jakab, mint Skótország királya, valóban alkalmat is szolgáltatott ennek a reménynek a táplálására. Környezetében sok katolikus élt, felesége Anna bár titokban, de az ő tudomásával áttért a katolikus vallásra. Ehhez járult a nagyfokú idegenkedés, amelyet a merev skót presbiteriánusok iránt tanúsított, aminek azzal is kifejezést adott, Skóciában helyreállította a püspöki méltóságot. Gyakran mellőzte azokat a szigorú rendszabályokat, amiket a skót protestáns rendek hoztak a katolikusok ellen, a királyné pedig azt ígérte a pápának, hogy a trónörököst katolikus vallásban fogja nevelni. Basilikon Doron, Király ajándék című könyvének francia fordítását is eljuttatta a pápához. Ez a könyv intelmeket foglal magában, amiket Jakab fiához intézett. Kemény szavakkal ostorozza benne a puritánokat, akik a hitszagadással Skóciát a romlásba taszították. Óva inti fiát, hogy szavuknak hitelt ne adjon, mert sehol annyi ármányt, annyi hamisságot nem fog találni, mint ezeknél a fanatikusoknál. 8. Kelemen pápa rendkívül örült, amikor Jakab könyvét olvasta. Igaz, hogy később nagy volt a csalódása, amikor ugyanez a könyv latin kiadásban került elé. Ez ugyanis már a katolikus egyház és a pápa ellen olyan kifejezéseket tartalmazott, hogy 8. Kelemennek indexre kellett tennie. Mindez persze csak nem volt csodálható, ha az angol katolikusok Jakabban Isten küldöttét látták, és az angol katolikus nemesség maradék nélkül első Jakab tónigénylése érdekében dolgozott. Ezek mellett a tények mellett a pápával is felvett közvetlen vagy közvetett érintkezések. Az óvatos 8. Kelemenben is azt a reményt keltették, hogy eljött az idő, amikor nem csak véget érnek az angol katolikusok szenvedései, hanem Stuart Mária fiával elérkezik a katolikus egyház újra éledése Angliában is. Igaz, hogy a katolikusok reménysége a skót katolikus üldözés egy-egy vad hulláma gyakran rácáfolt, de a katolikus közlemény szerint Angliában mégis előfordulhattak bizonyos üldözések, ezeknek Jakab azért engedett időnként érvényesülést, hogy katolikus érzelmei gyanút ne keltsenek sem a protestáns kót alattvalóiban, sem Erzsébet királynéban. Így a remény tovább élt. A katolikusokban és trónra lépését nem csak az angol katolikusok fogadták örömmel, hanem a Rómában tartott fényes ünnep istentiszteletek is a katolicizmus hajnalhasadásának a reményét jelképezték. Anglia északi részeiben ismét megkezdték a katolikus nyilvános szentmiséket, ezeknek a megtartását. Amikor a puritánok a királynál azt a panaszt emelték, hogy rövid idő alatt 50 000 angol tért vissza a katolikus egyházba, Jakab azt válaszolta, hogy próbáljanak meg ők is ugyanannyi spanyolt vagy franciát áttiríteni maguk vallására. Ez a válasz a katolikus reményét legmagasabbra csigázta, még csak erősítette őket Anna királynénak a pápához írt újabb levele, amely a legragyogóbb ígéreteket tartalmazta. Ezekhez még Lindsay angol követ kijelentései is járultak. Ezek szerint a király hajlandó a katolikus vallásra áttérni, mert a pápa kijelenti, hogy a fejedelmek fölött nem igényel fennhatóságot. Mindezek 8. Kelemenben is éppen úgy meghatványozták a reménységet, mint Jakab egyéb ígéretei az angol katolikusokban. Igaz, hogy a protestáns suli előttett kijelentéseinek már más volt az értelme, mert ezek szerint már csak jó viszonyt akart fenntartani a pápával, ha az elismeri őt az angol egyház fejének. A katolikus lotaringiai herceg egyik követe előtt viszont Jakab úgy nyilatkozott, hogy az egyes vallások között nem sok különbséget talál, és ha magáét vallja a legjobbnak, nem államérdekből, hanem meggyőződésből, ez nem teszi őt türelmetlenni a más vallásokkal szemben. Ha egy zsinat összehívása a nehézségekbe ütköznék, szívesen venné, jelentette ki a király, ha legalább tudós férfiak ülnének össze, hogy kijelöljék a megbékélés útját a különféle vallási felfogások között. Elismeri az egyházatyák tekintélyét, és Szent Ágoston sokkal többre értékeli, mint Luthert, Szent Bernát is sokkal nagyobb az ő szemében, mint Calvin. Elismeri a pápát, az egyház legfőbb fejének, a katolikus egyház igaz egyháznak, ha a római pápa csak egy lépést is tenne az egység visszaállítása felé, ő azonnal hármat tenne ebben az ügyben, üzente a király. Azonban Jakab ingadozása, a dolgokat közvetlenül szemlélő angol katolikusok nagy részében már a trónra lépése elején is kétségeket keltett, a pápának is hamarosan meg kellett győződnie, hogy a királyné ígéreteinek teljesítésére éppen olyan kevéssé számíthat, mint ahogy kételkednie kell a király jó szándékaiban is. Hiszen a király az az előbbi ígéretét is hamarosan kereken megtagadta, hogy az ifjú trónörököst katolikus vallásban fogja nevelni. Az idő azokat igazolta, akik Jakab legbelsőbb és valódi meggyőződésnek igazi kifejezését azokban a kijelentésekben is szitkozódásokban látták, amikkel Jakab részegségében az egyházat és a pápát szokta illetni. Ezek a megfigyelők helyesen látták, vagy legalábbis helyesen gyanították, hogy Jakab a pápával éppen úgy kétszínű játékot folytat, de az angol és kót katolikusokkal. Mielőtt trónra lépett volna majd később uralkodása elején, neki annál inkább szüksége volt az angol katolikusok megnyerésére, mert a legtekintélyesebb főurak Erzsébet kíméletlen erélye ellenére is megtartották ősi hitüket. Ezeknek a gerinces katolikus főuraknak a király iránti hódolata pedig, még a Jakabnál kimagaslóbb tehetségű királynőnek is állandó gondot okozott. Jakab előtt csak egyetlen cél lebegett, a királyi trón megszerzése és a hatalom megtartása. Ennek feláldozott mindent, királyi szót és becsületet egyaránt. A presbiteriánusokat sem a vallási felfogások miatt nem szenvedtette, hanem mert az uralkodásról vallott nézetük ellenkezett Jakabnak a királyi hatalomról vallott korlátlanságával. Nem szerette őket. A pápaság lelki főségét valló katolicizmus éppen oly kevésbé illett bele az ő hatalmi elgondolásába, ez a lelki főséget tagadó kálvinizmus vagy ennek bármely szektája. A hatalmi korlátlanságnak ettől a groteszk képviselőjétől az élesebb szemű megfigyelők valóban alig várhattak mást, mint rideg, önző számítást, amely a katolicizmus akkor fogja sutba dobni, amikor már nem lesz rá szüksége. Amíg ez a helyzet be nem következik, addig megtűri őket, felelőtlen ígéretekkel el is csábítja őket, hogy azután prédául vesse annak az erősebb politikai protestantizmusnak, amely viszont a maga hatalmát csak akkor érzi biztosítottnak, ha a katolicizmus elbukott. Jakab uralkodása első éveiben a katolikus egyházba visszatérők száma oly arányokban kezdett emelkedni, hogy ez őt már katolikus barát színben tüntette fel a protestáns többség előtt. Az 1605. február 10-én tartott titkos tanácson azonban a király kijelentette, hogy a legnagyobb fokban megveti a pápista vallást, és ha azt kellene gondolnia, hogy a fia és örököse egykor a legcsekélyebb türelmet is tanúsítja a katolikusokkal szemben, akkor inkább szeretné őt eltemetve látni. Az üldözés meg is kezdődött a titkos tanácsnak, azzal a rendeletével, hogy a katolikusok ellen eddig hozott törvényeket a legszigorúbban hajtsák végre mindenfelé. Az üldözésnek ez az első rohama annál véresebb volt, mert a törvények végrehajtását a legfanatikusabb puritánok kezére bízták. Az anglikán istentisztelet látogatását megtagadó katolikusokra az úgynevezett rekuzánsokra vagy a pénzbírságot szabtak, és ha ezt nem tudták fizetni, börtönbe vetették őket. A katolikusokat került. A gazdagabbakat az anglikán püspökök kiátkozták az egyházból, miáltal elvesztették polgári jogaik egy részét is. A bírák nyíltan kijelentették, hogy a király vért kíván, és a pápistákkal szemben ezentúl semmiféle kíméletet nem fog tanúsítani. A reményeikben ismét megcsaladkozott katolikusok körében az üldözések oly nagy izgalmat keltettek, hogy általános katolikus felkelés kitörésétől már csak a pápai brévék tudták megmenteni Angliát. Ha azonban a nyugalomra intő pápai levelek egy általános katolikus feljelentést vagy felkelést meg tudtak is akadályozni, annyira már nem terjedt ki hatásuk, hogy egyesek lázadozását vagy egyéni akcióit is vissza tudták volna szorítani. Így született meg az úgynevezett lőpor összeesküvés, amelyet néhány végsőkig elkeseredett előkelő angol nemes tervezett, hogy Jakabot a parlament megnyitása napján, 1605. november 5-én az egész törvényhozással együtt levegőbe röpítse, és egy általános katolikus felkelés kirobbantásával a katolikusokat megszabadítsa a meg nem érdemelt és kibírhatatlan üldözéstől. Az összeesküvők élükön Catesbyvel mintegy 30 hordó puskapor gyűjtöttek össze a parlament pincéjében, ez elég is lett volna a végzetes tervük kivitelezésére. A tervbe alig 80 voltak beavatva. A katolikus papság egyáltalán nem tudott róla, csak közvetlenül a tett végrehajtása előtt szerzett róla értesülést. Neki a tervet Catesby gyónás közben bevallotta, és engedélyt adott gyóntatójának arra, hogy főnökének Garnett atyának is elmondhassa, de csak is a gyónási titok sérthetetlensége mellett. Így jutott a terv a két jezsuita tudomására, ezeket azonban kötötte a gyónási titok szentsége, és nem léphettek fel a terv megakadályozására. Jól lehet, mind a ketten kétségbe esetten állapították meg a merénylet esztelenségét, amely csak még szigorúbb és általános katolikus üldözést vonhat maga után. Így érkezett el a szerencsétlen november 5-e, amelyen az összeesküvőknek borzalmas tervüket végre kellett hajtaniuk. Mindenre kész, önfeláldozó emberek már meg is bújtak a lőporos hordók között, hogy magával együtt légbe röpítsék az egész házat, a dolog végrehajtására azonban mégsem került sort, mert az összeesküvést az utolsó pillanatban megakadályozták. Legalább így állapította meg az ügyészi vádirat, amelynek szavahihetőségét újabban kétségbe vonják. Erre aztán be is következett mindaz, amitől a két jezsuita tartott, már az első hivatalos híradások, amelyekkel az összeesküvést a nyilvánosság tudomására hozták, olyan ferdítéseket és célzatos kijelentéseket tartalmaztak, amelyek nyilván elárulták a szándékot, hogy az egész merényletet, az egész katolikusság rovására írják, és a tömeg szenvedélyeit a katolikus ellen izgassák. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, majd folytatjuk tovább itt az angol egyháznak a történetét, a protestantizmusnak a előre nyomulását, és a katolikus egyháznak a keserves, szomorú évszázadait, amely következtek az elkövetkező időkben az egyház számára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!